A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Ma esti vendégem itt a Trend FM-en, Zack Tipton, vagy Tipton Zakariás, hogyha magyarosan ejtjük, a Tipton Eyeworks szemüvegmárka alapítója. Tegeződünk, szervusz, jó estét!
Szia, köszönöm, hogy fogadtál!
Nagyon szívesen, mert hogy nagyon izgalmas témánk van, ugye aki nem ismerné, bár egyre többen vannak, akik Budapesten ismerik a márkát, sőt, hát nem csak Budapesten,
hanem világszerte.
Igen, ez egy világmárka, és majd arról is beszélünk, hogy lévén, hogy te amerikai kötődés, vagy sőt, hát ott születtél az Egyesült Államokban, miért pont Budapesten indítottál vállalkozást, de mielőtt erről beszélnénk azért, azt elmondom, hogy tulajdonképpen szerintem a szemüvegesek azért bár hallottak rólad, mert hogy egy szemüvegmárkát alapítottál, és talán az a különlegessége, vagy az a te igazi védjegyed, hogy te bakelit lemezekből gyártottad a legelső szemüvegeidet, és aztán valahogy meg is maradtál ezen a vonalon, hogy újra hasznosítasz.
Igen. Szóval ezt 98-ban kezdtem még Amerikában, és kifejlesztettem egy módszert, hogy hogyan lehet hanglemezekből szemüveget csinálni, és azzal a prototípusa eljöttem Magyarországra 2000-ben.
Aha, de hogy eredetileg is látszerésznek készültél, vagy szemüvegkészítőnek?
Nem. Igazából utána lettem látszerész, előtte közgazdaságtant, számítást tanultam, és erősen szemüveges lettem, de ez Amerikában volt, és Amerikában, amikor jár az ember egyetemre, vagy iskolába, már a gimi után dolgozik, és asztalos inas voltam, voltak gépek, és gondoltam, hogy megcsinálom a saját szemüvegemet, és ez onnan indult, hogy elkezdtem magamnak, aztán barátoknak, és ez online fejlődött ki, és aztán jött a hanglemezesti, és utána jöttem Magyarországra.
Na jó, de itt már maradjunk, ez egy nagyon izgalmas dolog, azt hiszem sokan fölkapják talán a fejüket Magyarországon, és hogy elmentél közgazdaságtan tanulni az egyetemre, de egyébként asztalos inasként dolgoztál.
Az édesapám révén van egy ilyen, mit tudom, nem tudásom, de megtanított gépekkel dolgozni, és voltak kapcsolatok, és ez volt a legjobban fizető állás számomra akkoriban, szóval azért többet kerestem, mint egy pince, vagy bármi más, amit diákmunkával lehetett csinálni, szóval én azt csináltam, és így nyertem, így fizettem ki a tandíjat.
Aha, de egyébként, és aztán tovább lépünk erről, de hogy akkor ezek szerint ott is hiány szakma, a kétkezi szakma.
Hogyne, itt is már.
Itt is, igen. Na hát ez egyébként majd későbbi kérdéseket is generál ez a kérdéskör is, de akkor talán ez volt az oka annak, hogy Magyarországra jöttél ezzel a vállalkozási ötlettel, mert hát azért én legalábbis azt gondoltam, amikor olvastam a történetet, hogy hát ez egy olyan, ahogy szokták ezt Magyarországon mondani, amerikai sztori. Tehát, hogy van egy srác, aki a saját igényei miatt rájön, hogy van egy piaci rés. Talán összefoglalhatom így a sztoriát.
Igen, ez körülbelül ilyesmi. Ki kellett egy pár dolgot fejleszteni, Dióhéjban igen, volt egy rés, és ezt igyekszünk így megtölteni.
De hogy ez a rés, ez miről szólt, a stílusról igazából? Tehát, hogy kerestél egy olyan stílusú szemüveget, ami téged legjobban kifejezett, és nem találtál ilyet, vagy más egyébben is, tehát akár a technológiában.
Az ár. Amikor elkezdtem ezt, elmentem a szemüvegboltba, és nem csak velem, de biztos sok más emberre előfordul az, hogy pont a legdrágább dolog tetszik meg neki, és ez egyfolytában előfordul velem, de ez szerintem egy gyakori fenomen. A lényeg az, hogy ami megtetszett, egy tök egyszerű dolog volt, és gondolom, hogy a fenébe kerülhet ez annyi pénzbe? Megcsinálom saját magam. Sikerült is egy jó sok idő után ezt megcsinálni, és az a vicces, hogy most ma körülbelül ugyannyiba kerül a keretem, mint amit így alul próbáltam árban így nyárni, szóval...
Akkor te el tudod nekem mondani, hogy miért kerülnek ilyen sokba a szemüveg keretek? Tehát mi ennek az oka, hogy ilyen drágák a keretek? És most nem a tiedről beszélek, hanem úgy általában. A szemüveg keret drága, hát a lencse is nagyon drága, tehát amikor valaki egy rendes diopriás szemüveget készít, akkor nagyon bele kell nyúlni a zsebébe. És hogy milyennek az oka? Hát egy kicsi darab műanyag, két üveglencse, kis csavarkák, az kész.
Nálunk az van, és egyébként valószínűleg sok más gyártónál, vagy szemüvegboltnál, ez egy eléggé összetett dolog, de a lényeg az, hogy sok a macera vele. Nagyon sokat kell vele tökölni.
Tehát, hogy az emberi munka
drágítja. Nem is az anyagot veszi meg, gondolj bele, egy lencse, ez igazából műanyag, szóval te PET palasz, nyilvánvalóan más. A lényeg, hogy nem az anyagot fizeted, hanem az emberi erőt, ami kell, hogy azt előállítsa, ellássa a vásárlót, így jobbra-balra postázzuk, nagyon óvatosan kell postázni, nem csak úgy föladni, mert ugye a tönkre megy, nem tudják eladni. Szóval igazából itt az emberi erőt fizetjük meg világszerte ez van, és mennek föl az árak, csak rosszabb lesz szerintem.
Aha, tehát akkor ez volt az oka annak, hogy Magyarországon valósítottad meg az álmodat, és nem mondjuk az Egyesült Államokban, ahol mondjuk jóval nagyobb piac van, és sokkal elérhetőbbek akár a világsztárok is, ugye majd beszélünk erről is.
A mai napig az amerikai piac a legnagyobb piacunk, de azért jöttem Magyarországra, több okból magyar származású az édesanyám, szóval ő Amerikában született, ő ott tanul meg magyarul, és engem is, a társaimat is ott tanított meg magyarra.
Tehát ő nem itthon tanult magyarul, hanem már az Egyesült Államokban, de úgy érezte, hogy neked a valódi anyanyelved az legyen magyar?
Igen, igen. Hm. És az apukám Amerika, és ő az, aki megerősítette ezt benne, hogy tanuljunk meg magyarul, pedig ő még nem egy szó sem beszélt magyarul. Megtanultunk magyarul, lett egy barátnőm, aki magyar volt, és szereztem egy állást, mint gyakornok az esztergomi szemüveggyárban, és emiatt hazaköltöztem 2000-ben.
Aha, tehát hogy te gyakornokként is Magyarországra tudtál jönni, mert hogy nem nagyon van máshol szemüveggyár?
Amerikában biztos nincs, vagy most már van, most már divatos lett az, hogy mindenki
te alapítottad?
Nem. Divatos lett ugye, hogy hazai terméket vásárolni, és most már van egy pár gyár Amerikában, de 20 éve nem volt. És az esztergomi gyár tök jó fejek voltak, mutatom a protót, mondtam a tervet, és ők vállalták azt, hogy befektetnek ebbe a projektbe, és kifejlesztik velem együtt a gyártási technológiát, és én közben felderítem a piacokat. És ezt jó néhány évig csináltuk, kitaláltuk, hogyan lehet a hanglemezeket újra hasznosítani, hogyan kell ragasztani, milyen gépek kellenek, a nyersanyagok honnan jöhetnének, és egy olyan terméket csináltunk, ami világszínvonalú.
Tehát azóta is együttműködsz az esztergomi gyárral?
Sajnos nem. Az van, hogy ez még a régi Grandvisus gyár volt, és ez egy hatalmas gyár, szóval nekik ilyen, nem tudom, 10-20 ezer keretet kellene gyártaniuk havonta, hogy megéljenek. 20 éves voltam, érted, így nem fogok eladni annyi keretet, a mai napig se adunk el annyit, hogy ezeket ellássuk. Lényegnek a lényeg, hogy eladták a gépsort egy másik cégnek, aki elvitte az összes gépet Romániába, és ott csináltak ők egyszerűen egy gyárat, ami szintén nem működött sajnos, és 2013-ban mi megvásároltuk az egész gépsort, és ezt hazahoztuk.
Hát akkor nem lett volna egyszerűbb mindjárt, persze nem volt pénzed, ez világos.
Ja.
Tehát szép nagy utat bejárt a gépparkotok.
Igen, igen, ami... német gépek, osztrák gépek szépen idejöttek, elmentek Romániába, aztán visszajöttek ide, most Pécset van.
Pécsen van Pécsen. A gyárad? Vagy a
Pécsen üzem? Van a főgyár, a főüzem, az összes hatalmas nagy gép, a CNC-k, az ipari dobolás, az mind ott történik. Itt Pesten viszont itt szereljük össze. Ez olyan, mint a sütés, szóval vannak az alapanyagok, ezeket viszont szépen össze kell keverni, és aztán megvan a torta. Szóval mi itt kicsügyük a tortát, ott meg megcsinálják a lisztet.
És akkor térjünk vissza egy lemezre, mert nagyon elugrottunk itt. Tehát ugye a sztori, legalábbis amit én olvastam erről, az úgy kezdődött, hogy megláttad apukád lemezét, és szétvágtad a lemezt, hogy abból csináltál.
Igen, igen, pontosan. Hát fémkereteket csináltam, ilyen kis filigrán, kis fémkereteket, fémszemüveget, és nagyon szerettem volna más anyagokat dolgozni, és átkutattam az egész piacot Amerikában, mert egyébként a szemüveg egy eléggé speciális műanyagból készül, amiről nem tudtam akkoriban. Cellulóz acetát, ez egy bio anyag, amit vatta, kukorica, falrostokból nyernek, környezetbarát többnyire, és hipoallergén. Nem lehet csak úgy vásárolni a barkácsboltba. Találtam mindenfajta anyagot, mindent megpróbáltam, és egy nap a garázsba, hogy ráleltem a fatalom hanglemez gyűjteményére, és így azt megnéztem, mondom, hát ez pont akkora, mekkora kell, hogy szemüveget csinálják belőle. És az volt az első protó, és azzal jöttem haza, szóval azt továbbfejlesztettük már itthon.
Na jó, de hát itt ugye vannak ezek a pici csavarok.
Na, igen.
Az egy izgalmas kérdés, nekem legalábbis, mert ugye, mit tudom, egy napszemüvegből kiesik, kész, és utána nem lehet javítani. És ez az igény úgy látszik, hogy többekben felmerül, és benned is, mert hogy te már azzal hirdeted a saját szemüvegeidet, hogy ez javítható.
Igen.
Ez ekkora probléma? Mert én nekem van most olvasó szemüvegem, de ugye én annyira tolom el magamtól ezt a szemüvegességet, hogy én nekem nincs mindennapos használatban szemüvegem.
A javítható azon egy olyan, mint egy autó, most ha nekimész valamivel, tönkre teszed az autódat, megjavítják, de soha nem lesz olyan, mint amikor megvetted. A szemüvegnél is ugyanez van. Meg lehet javítani, ezt a csavart ki lehet helyettesíteni, van más helyette. A szemüveg viszont olyan nagyon sok ember számára, hogy hozzánő, beleszeret. És van a szemüveg, meg persze a lencse, amiért sokat fizetett. Hogy ne akarná, hogy megjavítsuk, ha már ennyi költött rá.
Mert hogy a lencse az ahhoz a kerethez van.
Persze, nem lehet azt áttenni. A keret pedig a fejhez nőtt, már a személyiségnek a része. Szóval kifejlesztünk olyan megoldásokat, hogy ezeket tudjuk javítani. A szára eltört, kiszakadt a csukló, eltört a középén. Nem mondom azt, hogy ugyanolyan lesz, mint amikor újonnan megvetted.
Tehát még ennek ellenére sem.
Lesz, és tovább fogja bírni. Visszajönnek 5-10 év múlva. miután megvették ezeket a kereteket, hogy javítsuk ki.
Na de ez nem rontja az üzletet? Tehát, hogy az, hogy ma már ebben a fogyasztói társadalomban, amikor persze játsszuk az agyunkat, hogy visszagyűjtjük a műanyag palackot, de hát ha nem vennénk műanyag palackot, akkor mennyivel egyszerűbb lenne.
Persze.
Meg hát sorolhatnánk ezt, tehát, hogy visszatérjek oda. Vásárolunk itt a karácsony, most is mindenki örjönkbe járja a boltokat. De ugye ez a gyártóknak az érdeke, hiszen szeretnének mindig újabbat és újabbat eladni, a gazdaság erre épül. Neked meg, most mondod, 10 év után visszahozzák a saját keretedet, hogy javítsd meg. Azért az nem ugyanaz a bevétel, mint ha te eladsz egy új keretet, új lencsével.
Nem, mondjuk az egy kicsit extrémebb, de az van, hogy nagyon sok kliensünk nem akar ezen, hogy mondjam neked, ha tudja, hogy tönkre fog menni, akkor nem venne tőlünk. Olyan hírünk lenne, hogy én megvesz a terméket, és érted egy év múlva tönkre megy, nem jönnek eleve hozzánk. Szóval inkább azt propagálom, hogy nem, hogy meg tudjuk javítani, hanem 3-4-5-6 évet ki is tud bírni.
Tehát akkor az a fontosabb, és akkor ezzel együtt is jó üzlet. Tehát, hogy vesznek újat.
Igen, vesznek újat, mert tudják, hogy az előző már kibírt 5 évet, szóval a következő is azt fogja csinálni, reméljük.
Na most neked hány szemüveged van egyébként?
Szerintem van nekem egy ilyen 20, egy bő 20, ami otthon van, és ezek közül szerintem, amit így rendszeresen hordok, az egy ilyen 4.
Hát négyet. Én többre satszoltam. Azt gondoltam, hogy neked úgy van saját kollekciód, és ugye látjuk, hogy különböző fazonokból is van rengeteg verzió.
Rengeteg. De nem minden áll jó nekem, tudod? Szóval...
Hát azt a világos, de hát pont azért gondoltam, hogy azért csak kilőtted magadnak, hogy ezekből mi a kedvenced, és ez még akkor is több jön ki, mint 20.
Ja.
De akkor ezek szerint ilyen nagyon mértékletesen fogod ezt a dolgot. Vagy ennyire szereted őket?
Van egy pár, és jók, tudod, és van egy jó dolog, ami jó neked, egy cipő vagy az akó, akkor azt sokat fogod hordani. Mondom, nem, nincsen nekem több, mint szerintem 20, és ebből van 4, amit állandóan hordok.
De ezek csak saját márkások természetesen.
Csak az, persze, nem hódatok mást, kontaktlencsét sem hódatok.
Hát hiszen innen indult az egész, hogy kerestél magadnak valamit.
Igen, és ezt muszáj tartani magamat ehhez.
Na most ez a lemez kérdés az engem érdekel, tehát hogy te bakalit lemezekből gyártottad az első szemüvegedet, de ezt mondjuk egy-két darabnál értem, tehát az, hogy kis üzemben működik. Na de ezt így tömegében, az hogy néz ki? Akkor pusztított tulajdonképpen a kultúrörökséget, ahogy
volt
veszük.
Egy ilyen probléma. Volt olyan, aki kirakott az irodájából, mert ő nem akar ennek a részének lenni, hogy a kulturális múltunkat daráljuk föl és tesszük tönkre, és ez egy nagy probléma volt jó néhány évig, amikor kezdtem ezt, mert ugye bakalit nem volt divatos. A 2000-es években CD tarolt, indult épp be az MP3, és a bakelitet, azt két fajtaképpen tudtuk megoldani nyersanyagot, elmentünk bolhapiacba, vagy hirdettünk, a Expressbe van, honnan, hogy felvásároljuk ezen a hagyatékot, bármit. A végén ott tartott a dolog, hogy el kellett menjek az utolsó európai hanglemez sajtó üzemben, Prágától nem messze, és sajtot adtunk lemezeket. Érted, hogy mondom?
Értem, de mi volt a tartalom rajta? Mert gondolom, hogy ezeknek
a haverok, haveroknak a zenéje, kimondtuk, fél, srácok, adjatok, hogy hanganyjuk, azt mi lenyomjuk nektek tök ingyen, kaptok 100 euró, mi pedig többből csinálunk szemüveget. És azóta ugye fellendült ez a hanglemez mánia, vagy nem tudom, minek nevezem ezt, most ingyen adják nekünk tonna számra a lemezeket, amiket nem tudnak eladni.
Aha.
Szóval ennek az egész biznisznek a központja London, oda megy az összes, nem az összes nyilván, de a hanglemezeknek a nagy része az onnan küldi ki, a disztribúció az onnan van. És ha nem tudják eladni a zenésznek a zenét, bármilyen oknál fogva, néhány év alatt, azt vagy visszadják a zenésznek, ha ő már nem létezik, az együttes már nincsen bármi, akkor bennünket keresnek meg, hogy figyelj, van 4 raklap, azt elfogadjátok-e.
Ez már egy hírnév azért, hogy automatikusan ti vagytok, vagy azért ezt...
Hát én dolgoztam ezen, persze, tudnak rólam, küldöm az e-maileket, érted néhány avonta, hogy srácok, mi van. De most már van jó pár label, aki hozzánk fordul, hogy van extra lemez, nem tudják, mi kezdeni, küldhetik-e.
Persze, azért emlékszem rá, hogy volt egy olyan probléma is, hogy úgy indultál ennek, még akkor mondjuk fiatal voltál és bohó, hogy mondjuk így, amikor fogtál néhány Pink Floyd lemezt, és hát mondtad, hogy akkor most itt vannak a Pink Floyd lemezből készült.
Mond nagy probléma lett.
És aztán nem is gondoltad, hogy itt jogdíjakról lehet szó?
Az van, hogy de. Gondolkodtunk rá, és rájuk is írtam, és nem kapok választ. Szóval ez olyan, hogy Pink Floyd, érted, az egy hatalmas együttes, most érted, ha nincsen direkt kapcsolatod oda, akkor nem fognak komolyan venni. Gondolhatod, hány ember küld postán, meg ír levelet, meg bármit, meg föl is hívja
őket. Onnantól kezdve komolyan vettek.
Onnantól, hogy látták, van benne pénz, persze megkerestek 6 nappal később, hogy van gáz, mondom. Hát.
De aztán végül is ezt hogy oldottátok meg?
Hát ők nem örültek neki, nem csak a jogdíjak miatt, az persze az lehetett orvosolni, nekik inkább az volt a vitájuk, hogy ők maga a Gilmore, meg az egész együttes, akkor becsülik a művészetüket, hogy ők nem akarják, hogy szétzúzzák a műveiket. Ez olyan lenne, így mondja nekem az ügyvédem, van, mint a kitépni egy lapot a Bibliából, és abból tekerni egy cigit, ugye?
Nem egészen, mert ugye ez megmarad. Ha nem is az egész, de darabokban megmarad. Ott meg hamul lesz belőle.
Hát, ja, de érted, hogy mondom, így, igen. Szóval így meg kellett állapodni velük, kivizettük a büntit, megbeszéltük azt, hogy többet nem csinálunk. Közben kiderült, hogy ők az AC/DC-t is képviselik, és az AC/DC-t viszont érdekli ez az ügy.
Aha.
Szóval azóta az AC/DC, mi vagyunk a kizárólagos szerenek partnere AC/DC-nek, és már nem tudom, 4-5 évet csináljuk velük együtt, és most írtuk alá a következő 2 évet, szóval velük tök jó sült el.
Aha. És ott is az van, hogy mert ez engem érdekel, hogy ez akkor simán csak egy AC/DC stílusú, tehát akkor az AC/DC szemüveg, vagy van egy ilyen brand?
Mondjuk van nekünk egy AC/DC Vinylize branding, amit külföld felé küldünk, vagy ez a márka, ami kreált, ami befutott, az a Vinylize vinil, meg szemüvegnek angolos összerakása. Velük, és ennek nem
de
örülök.
Azok milyen lemezek? Tehát azok, mert hogy még...
Nagyker áron beszerezik tőlük. Na, kimondtam. Jaj, szóval az tőlük jön nagyker áron.
De akkor eredeti...
Az eredeti. Jaj, az olyan eredeti is rajta. Szóval az van rajta. Érted, hogy mondom, a többi az érted, ki tudja mi.
De ez egy teljesen jó történet. Tehát akkor azt lehet tudni, hogy melyik lemez. Tehát, hogy...
Általában igen, mert fölöztő kollekció van, a Back and Black kollekció, ami egyébként az egyik legnépszerűbb hanglemez valaha, amit kiadtak, sőt nem az AC/DC, hanem valaha Michael Jackson. High Voltage, van nekünk most a legújabbból, a Power Up-ból, szóval nagyjából tudni, hogy mi van rajta, csupán, mert úgy be van sorolva a kollekcióba.
Aha, és ezeknek a stílusába ők beleszólnak, vagy beszéltek róla, hogy...
Szeretnék, nem, úgyhogy le kell adni nekik, hogy az mégse csináljunk olyan, ami nem illik a image-ükbe, de az van, hogy az AC/DC-nek soha nem is nagyon volt egy napszemeg image. Most dolgozunk a Miles Davis-szel. Uh-huh. És a Miles Davis, ők beszólnak. Ők aztán megvan így, úgy, amúgy, és aztán most kiadtunk egy Miles Davis-t.
De várjál, mert a Miles Davis, ha már itt ugrálunk, tehát én úgy tudtam, hogy a Miles Davis családja keresett meg benneteket.
Igen.
Azért szóval az egészen más, hogy felkérést kaptok egy...
Ja, de bosszantók, szóval nagyon bosszantók, mert megkeresnek bennünket, leadjuk, hogy szerintünk ezt kéne csinálni, mit szerintünk körülbelül klappol a Miles Davis-nek az imidzsébe, és ők nem akarják azt, mert ugye ő nem ez, ő nem az, ő nem amaz. De a nap végén az van, hogy a Miles Davis egy olyan személyiség, majd olyan divatja volt, olyan svéga hordott, amit csak ő tud hordani. Más nem tudja hordani azt, hogy Miles Davis, mert az a Miles Davis.
Világos.
És a nap végén az történik, hogy kiadtunk valamit, amit nagyon nehezen lehet eladni, mert nehezen hordható, érted? Aha. Nem.
Tehát térjünk vissza az AC/DC-re, mert ez izgat engem, hogy ők akkor nem is hordanak már napszemüveget, vagy ők ezt a napszemüveget hordják?
De hordják a napszemüveget, hordanak, viszont nem az együttesnek az image-e, mint Elton John.
Ja, igen, arról majd beszélünk majd az Elton Johnról, azt külön készülök rá. De
hogy mondjam neked, hogy maga, ahogy a nép, ahogy az emberek, a hallgatók látják ezt az embert, meg ismerik, az AC/DC-nek nincsen konkrétan napszemüveg hozzáfűzve nevükhöz, mint a Miles Davis-nek igen, vagy a csomó művésznek, Ray Charles-nak, érted, az egy személyiségnek a része a napszemüveg a Ray Charles-nál.
Igen.
És így szépen nem, szóval sokkal könnyebben át lehet tolni olyan design ötleteket, vagy fazonokat, amik így nem jutnának eszünkbe, mert egyszerűen nincsen, nem kötődik hozzá semmi.
És egyébként ez rendszeres, hogy keresnek meg akár már elhunyt művészek családtagjai, hogy emlékezzünk rá egy szemüveg kerettel, és akkor ebből mekkora bizniszt lehet csinálni. Meg gondolom, ilyenkor az örökösök, akik egyébként jogörökösök is, hát ugye szeretnének minél többet kihozni. Ugye hát a szegény Michael Jackson több lemezt adott el, amióta meghalt, mint életében. Tehát ugye azért ez egy nagyon kemény biznisz így.
Hát egyre többen keresnek meg, nemrég keresett meg az egyik Beatles-nak a családtagja, mert ugye volt több Beatles, és az egyik a Sutherland, az ő családja keresett meg, abban nem mentünk bele, mert annyira kevésbé ismert a srác, hogy nem nagyon érte meg az a vacakolni. Van úgy, hogy mi keresünk, amikor van egy jó ötletünk és egy jó dizájnunk, akkor azt most a Guns N' Roses-nak küldtünk egyet, mert volt egy jó ötletünk, meglátjuk, hogy lesz-e belőle valami. Van úgy, hogy küldünk és elküldnek a fenébe. Van úgy, hogy kéne valamit csinálni, és egyszerűen tök jó lenne, de nem éri meg, mert túl sokat kérnek, szóval így mindenki dolgozik mindenfelé, hogy jó legyen mindenkinek. Na.
Na akkor most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után folytatjuk beszélgetésünket Zack Tiptonnal, pontosabban Tipton Zakariással, hogy akkor magyarosan mondjuk, a Tipton Eyeworks szemüvegmárka alapítójával és tulajdonosával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.